Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged negyedik szemeszterének nyitó előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged negyedik szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Most felkérem Rácz Béla professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektor helyettesét, nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged negyedik szemeszterét.
Jó estét kívánok, tisztelt hallgatóság, kedves tévénézők! A mai szemeszternek a mottója talán az is lehetne, hogy szalad az idő. Tudnilik, ma a 10. szemesztert nyitjuk meg, a mai előadónk pedig a 101. előadást tartja ennek az előadás sorozatnak a keretében. Tehát meglehetősen sikeres és meglehetősen hosszúra nyúlt program ez. Kezdetekben úgy hívták, hogy Minden Tudás Egyeteme Szeged, aztán anyagi okokból megváltoztattuk a nevét, és most Szabad Egyetem Szeged néven folytatódik. Vannak olyan előadóink, mint például a mai, aki már másodszor tart előadást, de olyan még nem fordult elő a 101 előadás közül, hogy kétszer ugyanazt lehetett volna hallani. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy az egyetem mennyire széleskörű ismeretekkel rendelkezik, milyen széleskörű ismereteket tud önöknek átadni, hogyha még hozzáveszünk azt, hogy ebben a fél évben ugye most már lesz 112 előadás, és megígérhetem önöknek, hogy egy olyan 150-ig még nem lesz ismétlés, legfeljebb majd valamikor összehozunk egy best-of válogatást azokból az előadásokból, amelyek a legnagyobb port kavarták a hallgatóság körében. Kívánok önöknek sok érdekes és sok hasznos információt, szerezzenek és jó időtöltést, és természetesen kreditet.
Mai előadónk dr. Szatmári Károly, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport Kísérleti Fizikai Tanszékének egyetemi docense. 1956-ban született Szegeden. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte csillagász és matematika-fizika tanárszakon. 1981-ben diplomázott, azóta a tanszék oktatója. 1988-ban egyetemi doktori, 1995-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2002-ben habilitált. 2005-től a TTIK Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. A Szegedi Csillagvizsgáló alapítója és vezetője. Alapvető szerepe volt abban, hogy Szegeden beindult a csillagász szak. Előadásokat tart a csillagászat minden témakörében. Kutatási területe a pulzáló változó csillagok és a más csillagok körül keringő bolygók. A fényességváltozás periodicitásának vizsgálatában a Fourier analízis mellett időfrekvencia módszereket alkalmaz és fejleszt. 6 OTKA, valamint 32 más elnyert kutatási és oktatási pályázat témavezetője. Számos szakmai szervezetben vállal szerepet, tagja a Magyar Csillagászati Egyesületnek, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, a Magyar Asztronautikai Társaságnak, az MTA Csillagászati és Űrfizikai Bizottságának és a Nemzetközi Csillagászati Uniónak. Oktatási és kutatási eredményeiért 1986-ban miniszteri dicséretet, 1997-ben iskolateremtő mestertanár kitüntetést, Széchenyi professzori ösztöndíjat, 2001-ben Detre László díjat, Széchenyi István ösztöndíjat, 2006-ban Öveges József kutatói támogatást kapott. Felkérem Szatmári Károly docens urat, tartsa meg előadását.
Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! A címe az előadásnak valóban bolygók felfedezése más csillagok körül, de volt egy előcím is, mégpedig az, hogy 2009 a csillagászat nemzetközi éve. Nagyon röviden erről. Miért is pont most? Van-e valamilyen jelentős évforduló? Illetve milyen célokat tűztek ki ebben az évben? Hát azért pont ebben az évben, mert nagyon kerek évforduló van, hiszen Galilei 400 éve, 1609-ben használt először távcsövet csillagászati megfigyeléseihez. Nem volt egyedül ebben, és nem is ő találta föl a távcsövet, hanem előtte néhány évvel, évtizeddel holland, illetve német alföldi szemüvegkészítők, de mégis ő volt az, aki részletes csillagászati megfigyeléseiről nagyon részletes jegyzeteket is készített. 1609-ben bemutatta saját készítésű távcsöveit a velencei törvényhozásnak, főpapoknak, nagyon sokaknak. Volt, akinek nagyon tetszett, volt, akiknek kevésbé. Végül is, hát Galileit tekintjük a távcső használat atyának. A galilei élmény, az a cél, amit kitűztek. Mi az, hogy galilei élmény? Hát, hogy lássuk azt saját szemünkkel, amit ő is látott már, kezdetleges, nagyon pici átmérőjű teleszkópjával. Miket látott ő? Hát látta a holdat, a holdkrátereket, látta a napfoltokat, látta azt, hogy a Vénusz bolygó időnként sarló alakú, hiszen ugye közelebb kering a naphoz, mint mi, ezért a napsütötte rész különböző alakú és méretű, tőlünk nézve. Látta a Jupiter körül azt a négy kis fényes pöttyöt, a holdakat, amit ő Medici csillagoknak nevezett el egyébként. Hát ugye tudjuk, hogy miért, hát a szponzora az Medici volt, de aztán végül szerencsére más nevet kaptak ezek a holdak. A Szaturnusznak a gyűrűjét azt nem tudta leírni pontosan, hiszen gyenge volt a távcső fölbontása. Végül is úgy gondolta, hogy a Szaturnusz mellett két holdacska van. Tehát szeretnénk azt, és a szegedi csillagvizsgálóban ezt szeretnénk bemutatni minél több embernek, hogy a saját élmény, a saját távcsőes megfigyelés az sokkal több és jobb, mint nézegetni a képeket. Mikor is tudunk szolgáltatni? Hát minden péntek este. Immár 17 éve minden péntek este ki lehet jönni, egyénileg, családdal, barátokkal, stb. A csillagvizsgáló most nyári időszámítás alatt este 7-től 10-ig, téli időszámítás alatt 6-tól 9-ig nyitva van. Hát Újszegeden a Kertész utcában. Kisebb távcsövekkel történik a bemutatás, egészen 25 cm-es átmérőjű teleszkópok szolgálnak erre, és van egy nagyobbacska távcsövünk, ennek 40 cm az átmérője, ez már kutatási célokra is alkalmas, úgyhogy ezzel nem szoktunk bemutatni, hiszen egy speciális CCD kamera, egy digitális fényképezőgépekhez hasonló kamera van a távcsőre felszerelve. Fölhívnám a figyelmet, hogy például jövő pénteken kutatók éjszakája lesz, és ennek keretében hosszabbított nyitvatartás lesz nálunk is Újszegeden, éjfélig legalább lehet majd jönni hozzánk. Hát térjünk rá akkor a más csillagok körüli bolygókra. Hát először is nézzük meg, hogy mik azok a nagyon fontos jellemzők, amik a mi naprendszerünkre vonatkoznak. Hát először is a naprendszerünk nagyon lapos, ugye ez azt jelenti, hogy a bolygók majdnem pontosan egy pályasíkban keringenek, és ugyanazon irányban is keringenek a nap körül. A naprendszerrel kapcsolatban megemlítendő, hogy történt egy kis változás benne, a Plutót kiszedték a bolygók sorából, ennek egyszerű oka van, találtak a Plutónál nagyobb kisbolygót is, és hát ennek is joga lett volna akkor a bolygók sorába kerülni. A megoldás végül is 2006-ban az lett, hogy a Plutó, a nála nagyobb Eris nevű, illetve a legnagyobb kisbolygó a Mars után, a Ceres, ezek a törpe bolygó kategóriába kerültek. Végeredményben tehát maradt 4 kőzetbolygó, vagy földtípusú bolygó, és 4 óriás bolygó. A kőzetbolygókat az jellemzi, hogy közel vannak a naphoz, kicsik, vékony a légkörük, nagy az átlagsűrűségük, lassú a forgásuk, és nagyon kevés holdjuk van. Hát a Földünknek van egy igazán termetes holdja, a Marsnak 2 picike, valószínűleg befogott kisbolygó. Az óriás bolygók egészen másmilyenek, távolabb keringenek a naptól, nagyok, vastag a légkörük, kicsi az átlagsűrűségük, gyors a forgásuk, nagyon sok holdjuk van, a Jupiternek és a Szaturnusznak több mint 60 holdja van, és gyűrű rendszere van mindegyiknek. A leglátványosabb az a Szaturnusz gyűrűje, hiszen nagyon sok jeget tartalmaz, jól visszaveri a napfényt. Kisbolygók. Kis égitest, kisbolygó, mindenütt van a naprendszerben, de vannak sűrűsödési helyek. Itt éppen a középen a napot, illetve a négy földtípusú bolygó pályát látjuk. A pirossal jelölt pontok azok olyan kisbolygók, amelyek a föld pályáját is keresztezhetik, tehát veszélyesek, esetleg becsapódhatnak. Ha kijebb megyünk, ez már a Jupiter pályájáig ábrázolja a naprendszert. A sok-sok, mint egy 200 ezer zöld pontocska, mind egy-egy kis bolygó, ez egy adatbázisból lekérhető ábra. Tetszöges napra ezt le lehet kérni. Illetve, ha még kijebb nézünk, a Neptunusz pályája most a legkülső kör, utána ez a sok piros és fehér pont, ez mind egy-egy felfedezett kis bolygó a Neptunuszon túl, tehát ilyen Plutóhoz hasonló kis égitest. A naprendszer kialakulása körülbelül 4,6 milliárd évvel ezelőtt történt. Nagyon röviden, egy csillagközi anyagfelhő, amiben por, gáz és molekulák vannak, lassan elkezd gravitációsan összehúzódni, egyre gyorsabban forog, egyre jobban ellapul. A középső részen kialakul a protocsillag, a csillagkezdemény, körülötte ez a törmelék korong, ez majd a sok porszem és a jégkristályok ütközése során bolygócsírák alakulnak ki, és egyre nagyobb bolygótestek. Végül is tisztul a bolygórendszer, a törmeléket a nagy bolygók összesöprik, és hát a mai állapot pedig ez. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy vannak-e más bolygórendszerek, és ha vannak, akkor mennyire hasonlítanak a miénkre. Azaz mennyire speciális a mi naprendszerünk. Hát nézzük. Csillagképződési helyet nagyon sokat találunk a világegyetemben. Egy jellemző példa erre az Orion köd. Ez egy óriási hidrogénfelhő, nagyon sok porral, molekulafelhőkkel, és már kialakult csillagokkal. Ezek a forró, nagy tömegű csillagok gerjesztik ezt a hidrogéngázt fénylésre. Nos, ebben a ködben a Hubble űrteleszkóppal készültek olyan fölvételek, amin protocsillagok láthatók, ezen protocsillagok körül pedig porburok, vagy ilyen fánk alakú porkorong. Tehát a csillagképződésnek egy bizonyos korszakára ez jellemző, hogy van anyagkorong a születő csillag körül. Nem is olyan régen a Beta Pictoris nevű csillagot kitakarták egy pici kis fémkoronggal, és infravörösbe készítettek róla felvételt. Kiderült, hogy a csillag két oldalán van egy két nyúlvány, tehát infravörösben, és ez úgy lehetett magyarázni, hogy egy éléről látszódó anyagkorong van ott. Újabb vizsgálatok szerint kiderült, hogy ebben az anyagkorongban már alakult is ki bolygó. Itt van a Beta Pictoris B nevű bolygó, ez egy ilyen óriás bolygó, egy Jupiterhez hasonló bolygó. A Vega egy fényes csillaga az égen, körülötte is van egy anyagkorong, ott is két születőben lévő bolygó figyelhető meg, két anyagcsomósodás. A legközelebbi bolygó, naprendszeren kívüli bolygó, az az Epsilon Eridani nevű csillag körül kering, csupán 10,5 fényévre van ez a narancsszínű törpe csillag, és nemhogy bolygót találtak körülötte, ilyen Jupiter típusút, hanem még kisbolygó övezetet is, hasonlót méretre is, mint a mi naprendszerünkben van. Sőt, a naprendszerünk külső kisbolygó övezetéhez, a Kuiper övhöz hasonlóan, az Epsilon Eridáninak is van egy külső üstökös magokból és kisbolygókból álló övezete. A fő probléma a más csillagok körül bolygók felfedezésében az, hogy borzasztóan halványak a csillagukhoz képest. Tehát a látható fény tartományában, ami ugye olyan 3-4 tized nanométertől mondjuk 7-8 tized nanométerig, a látható fény tartományában a napunk például 8-9 nagyságrenddel fényesebb, mint a bolygók, milliárdszor fényesebb, nem nagyon látszódna messziről a bolygó a nap mellett. Igen ám, de hogyha elmegyünk a hosszabb hullámhoz tartományokba, például infravörösbe, akkor ugye a bolygók hősugárzása már hasonlóbb, mint a nap. Tehát itt már nem olyan nagy a különbség a bolygók és a csillag sugárzása között. Úgyhogy éppen ezért infravörösben próbálkoztak azzal, hogy hát ha látszik direkt, közvetlenül egy mondjuk egy vörös törpe csillag körül, vagy egy másik körül valami. Hát igen, hogyha elég messze van az a bolygó a csillagától, akkor hát ilyen infravörös képeken, nagyon jó minőségű képeken ki lehet őket mutatni. Egy új eredmény az egyik legnagyobb földi távcsővel, a 10 méter átmérőjű kegtávcsővel, adaptív optikát használva, tehát ilyen speciális optikai leképezést használva, 3 bolygót sikerült a csillag körül közvetlen képalkotással kimutatni. Hogyha elmennénk oda, akkor valószínűleg ilyesmit látnánk, 3 óriás bolygó. A közvetett módszerek hoztak igazán átütő sikert. Tehát közvetlenbe, direktbe nem nagyon látjuk, akkor találjunk ki valami mást. Hát a módszerek többsége azon alapul, hogyha egy csillagnak van bolygója, akkor az meg is mozgatja a csillagát. Tehát nem marad egy helybe a csillag, hanem a közös, itt a zöld kereszttel jelölt, közös tömegközéppont körül, a csillag egy kis pályán lassan, a bolygó pedig egy nagy pályán gyorsan fog keringeni. Ezt a térbeli mozgást próbáljuk meg kimutatni, például úgy, hogy nézzük valóban az égen a többi csillaghoz képest mozog-e a kiválasztott csillagunk, és hogyha például ilyen hurkos mozgást végez, akkor gyanítható, hogy van neki egy sötét, nem látható kísérője, és a közös tömeg középpont az tényleg egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez. Ezzel a módszerrel nem túl nagy sikereket értek el, végül is mostanában egy VB10 jelű vörös törpének egy ilyen Jupiter-szerű bolygóját sikerült fölfedezni. Ez elég sovány dolog. Gondoljuk csak meg, hogy a mi napunkat látná-e valaki így mozogni a bolygói következtében. Tehát képzeljük el, hogy egy hasonló fejlettségű civilizáció van, amelyik nézi a mi napunkat, mondjuk 33 fényévről, és mégpedig a bolygók pályasíkjára merőleges irányból. És akkor az illető azt látja, hogy ez a sárga törpe csillag, a mi napunk, egy ilyen érdekes, nem záródó görbén mozog. Hát ebből ő arra következtethet, hogy ennek a csillagnak van bolygója, ráadásul nem is egy, mert nem egy záródó kör vagy ellipszis van itt, hanem egy ilyen furcsa. És arra is rájön, hogy a sok bolygó közül van egy domináns, amelyiknek ugye ez a fő ciklus, ugye ez olyan 11-12 év, hát ez pedig a Jupiter. Hiszen a Jupiter bolygónk a naprendszerben az nagyobb tömegű, mint az összes többi bolygó együttvéve. Tehát a Jupiterünk rángatja legjobban a napunkat. A legsikeresebb exobolygó, mert ugye ezeket a más csillagok körül bolygókat exo vagy extraszoláris bolygóknak szokás hívni, a legsikeresebb módszer az a spektroszkópiai módszer, mégpedig ugye arról van szó, hogy egy csillagról érkező fehér fényt, hogyha ráeresztünk egy prizmára, ugye az a prizma akkor szétszedi a fehér fényt, mert a törés mutatója hullámhoz függő. Legjobban a kéket, legkevésbé a vöröset fogja törni. Nos, ez az előállított színkép, ez az, ami alapján a legtöbbet tudjuk az égi testekről megmondani. A folytonos színképre, tehát az ibolyától a vörös színképre rárakódik egy ilyen vonalas szerkezet. Egyszerűen arról van szó, hogy a csillag légkörében lévő atomok elnyelnek a továbbmenő sugárzásból. Tehát az általunk megfigyelt csillagszínképben lesznek fényhiányok, lesznek olyan hullámhosszú helyek, ahol elnyeltek a csillag légköri atomok. Ezek az úgynevezett abszorpciós színképvonalak. Bemutatok néhány példát. A hidrogénnek, a héliumnak, a nátriumnak és a neonnak a színképe, Hát ugye látszik, hogy speciálisan különböző helyeken történik az általuk való fényelnyelés. Na most, hogyha egy csillagnak nézzük a színképét, és az a csillag tényleg térben mozog, mert ugye a bolygója mozgatja, akkor használhatjuk a Doppler-effektus jelenségét, hiszen amikor egy fényforrás hozzánk közeledik, akkor kékebbnek látjuk, a színképvonalak eltolódnak a kék irányába. Mihez képest? A hozzánk nyugalomban lévő, tehát a laboratóriumi hullámhosszhoz képest. Ha pedig a csillag távolodik tőlünk, akkor az összes színképvonal a vörös felé tolódik el. Az eltolódás, hogyha periodikus, tehát itt az animáción látszik, hogy a színképvonalak hol a kékbe, hol a vörösbe tolódnak el, akkor gyanítható, hogy a csillag nem egy egyenes mozgást végez, hanem tényleg kering, hol közeledik, hol távolodik. Ráadásul, hogy mennyire tolódnak el ezek a színképvonalak, abból a delta lambda hullámhossz eltolódásból, az eredeti hullámhosszhoz képest meg lehet határozni a csillag látóirányú, azaz hozzánk képesti sebességét. 1995, a műszerek már olyanok, hogy néhány méter per másodperces látóirányú sebességet is ki lehet mérni. Az 51 Pegazi az első csillag, naphoz hasonló sárga törpe, amelynek fölrajzolva a látóirányú sebességét az időben egy ilyen hullámos görbét kaptunk, tehát valóban mozog a csillag periodikusan hozzánk képest, és ennek a mértékéből meg lehetett becsülni a sötét kísérőnek a tömegét. A sötét kísérő tömegét, meg a sötét kísérőnek a távolságát is az anyacsillagtól. Az a nagyon meglepő eredmény született, hogy az újonnan felfedezett bolygók döntő többsége nagyon közel van a csillagához. Néhány nap alatt megkerüli. Hát gondoljunk csak bele, a naprendszerünkben a legközelebbi bolygó a naphoz, a Merkur, 3 hónapig tart, míg megkerül a napot. Ezek meg néhány nap alatt. Tehát nagyon közel vannak a csillagukhoz. Ennek következtében nyilván nagyon forróak is. A hőmérsékletek a becslésére, hát itt csak mutatom, hogy a bolygó felszíni hőmérséklet attól függ, hogy mekkora a csillag hőmérséklete a felszínen, mekkora a csillag sugara, mekkora a bolygópálya ellipszis félnagy tengelye, illetve a nagy A azt mutatja, hogy milyen az albedó, milyen a fény visszaverő képessége az adott bolygónak. Úgy gondoljuk, hogy ezek a forró Jupiterek, amik ott keringenek a csillag közelében, ezek nem biztos, hogy ott is jöttek létre, hanem távolabb a csillagtól, a törmelék korong külső részén, de a korong anyagával súrlódva, közegellenállás miatt fékeződnek, és a fékeződés hatására egy ilyen spirális mozgást végezve egyre közelebb kerülnek az anyacsillaghoz. Aztán, ha találnak ott egy nagy rést, ahol nincs már anyag, akkor lehet, hogy ott megmaradnak stabil pályán. Ha nem, akkor lehet, hogy még tovább mennek, és bekövetkezhet az, hogy elnyeli őket az anyacsillag. Erre is találtak már megfigyelési példát. Úgy néz ki, hogy néhány csillag légkörében nagyon sok a lítium, ami egy rendellenes dolog, nem szokott lenni sok lítium, viszont az óriás bolygók anyagába szokott lenni. Tehát ha épp elnyelt egy bolygót egy csillag, akkor földúsul a légköre lítiumban. Hát ez a bolygó kanibalizmus. Aztán, ahogy telik múlik az idő, találnak olyan bolygókat, amelyeknek a látóirányú sebessége nem egy hullámmal írható le, hogy hogyan változik, hanem például 2 hullámmal, a 47 Ursae Minoris, már például ez azt jelenti, hogy 2 bolygó is mozgatja a csillagát, ezek óriás bolygók, körülbelül a mi kisbolygóink távolságába keringenek a csillaguktól. Na nézzük meg a mi napunkat. Az a bizonyos másik civilizáció föld fedezhetné-e a miénkhez hasonló technikával, hogy a napnak vannak bolygói. Tegyük fel, hogy most nem a bolygó pályasíkjára merőleges irányból néz valaki bennünket, hanem a bolygó keringési síkjából, és a napot méri, és ha legalább olyan pontosan tud mérni, mint mi, méter per szekundommal, akkor kiméri, ahogy a nap az évtizedek során így mozog hozzá képest. Rögtön látja azt, hogy nem egy bolygója van, mert ez nem egy színuszos hullámzás, hanem több bolygója van, ez több hullám szuperpozíciója, és azt is látja, hogy a domináns bolygónak olyan 11-12 év a periódusa, hát igen, ez a Jupiter. Nagyon egyszerű meghatározni azt, hogy mekkora egy bolygó tömege, hogyha az előbb említett látóirányú sebességet fölpöttyözzük az időfüggvényében, akkor meghatározható ennek a hullámnak a periódusa és amplitúdója. A csillag tömegét meg lehet becsülni a színképéből. Nincs más dolgunk, mint fölírni Kepler harmadik törvényét, R köb per P négyzet, stb. Ebből meg lehet határozni a bolygó pályasugarát. Ha megvan a bolygó pályasugara, akkor a körmozgás alapegyenletéből meg lehet határozni a bolygó pályamenti sebességét. Ha ez is megvan, akkor az impulzus megmaradásból ki lehet számolni a bolygó tömegét. Pontosabban a bolygó tömeg minimális értékét, mert van egy bizonytalansági tényező, nem tudjuk, hogy milyen síkban kering az a bolygó a csillaga körül. Na, jó. Kiderült, hogy néhány ilyen sötét kísérő nem is bolygó tömeg tartományba esik, hanem annál nagyobb, mert bolygónak tekintünk 15 Jupiter tömeg alatti égi testeket. 15 Jupiter tömeg fölött, egész 75 Jupiter tömegig valami furcsa társaság van, ezeket barna törpéknek hívjuk, pontosabban infravörös törpéknek. Ezek körülbelül akkorák, mint a Jupiter, de a sűrűségük jóval nagyobb. Hát egymás után találták azokat a csillagokat, amelyek körül nem egy, hanem több bolygó kering. 28 ilyen exobolygó rendszert ábrázoltunk itt. Tessék megnézni, a 55 Cancri a rák csillagképben az 1, 2, 3, 4, 5 bolygója van. Ő a csúcstartó jelenleg. Holnap már lehet, hogy nem ő lesz. És a számok mit jelentenek a bolygóhoz rajzolva a Jupiter tömegbe kifejezett tömeget? Vízszintes tengelyen a csillagtól mért távolság, ugye egy csillagászati egység az a napföld távolság, és a zöldeskék csík a bolygóknál az pedig utal a pálya lapultságára, mert a minimális, a közepes és a maximális naptávolságát mutatja, tehát ez minél hosszabb, annál lapultabb az adott bolygónak a pályája. Aztán találtak olyat is, hogy egy bolygó nem egyedüli csillag körül kering, hanem egy csillag rendszerben kering, kettős csillag körül, vagy esetleg hármas rendszer körül. Van egy olyan, amelyik egy sárga törpe csillag körül kering, itt kell föl éppen, tehát ez a bolygó, ez a bolygónak egy esetleges holdja, itt a fő csillag, és ott távolban van még egy narancs és egy vörös törpe, egy kettős rendszer kering távolabb. Ugye a csillagok háborújában is volt egy ilyen, a Tatooine bolygó, hát ezért is nevezték el ezt erről. Ennyit a színképi módszerről, és most egy nagyon fontos másik, a fedés. Ha olyan szerencsénk van, hogy a látóirányunk közelesik a bolygó keringési síkjához, akkor időről időre, ha nem is látjuk, de átvonul a bolygó a csillagkorong előtt, és hatást gyakorol a fényességére, hiszen arra az időre lecsökken a csillag fényessége. Ez a fényesség csökkenés rendkívül kicsi. A zaj, a mérési zajból sokszor alig lehet kibányászni ezt a kis fényesség csökkenést, ami általában néhány óra hosszáig tart, míg a bolygó átvonul előtte. Az is lehet, hogy a fényesség csökkenés nem is bolygó átvonulás, hanem mondjuk a csillagon lévő folt felénk fordulása majd hát eltűnése okozza. Ezért akkor mondhatjuk, hogy bolygóról van szó, hogyha több ilyen elhalványodást is tapasztalunk, periódikusan, egyenlő időközönként. Az, hogy mennyire csökken le a fényesség a fedés során, az függ természetesen a csillag fajtájától is, illetve a bolygónak a csillaghoz viszonyított méretétől. Nem véletlen, hogy ezzel a módszerrel is főleg óriás bolygókat találtak, tehát ilyen Jupiter típusúakat, mert azok tudnak elég sokat kitakarni a csillagból, hogy mérhető legyen a fénycsökkenés. Újabban már nem csak itt a tranzit, tehát az átvonulási fényesség csökkenést mutatták ki, hanem azt is, amikor a bolygó bemegy a csillaga mögé. Ugyanis a bolygó, amikor eltűnik, akkor a bolygó fénye ugye hiányozni fog, és a bolygó fénye is azért valamit, főleg infravörös tartományban. Na, ezt is sikerült kimutatni. A tranzitos, tehát ilyen fedéses bolygók kimutatása, felfedezése céljából kistávcső rendszereket, automata rendszereket hoztak létre a Földön, és büszkén mondhatjuk, hogy a magyar automata távcsőrendszer Bakos Gáspár és munkatársai a világ nagy csillagvizsgálóinak a tövében hozták létre. Ilyen kis dobozka, ami kinyílik automatikusan, tehát teljesen számítógép vezérelt a dolog, és akkor ezek a kis teleobjektívből készített távcsövek nagy égterületet látnak, és csinálják a képeket egymás után, és a képeket küldik el földolgozásra az akár több ezer kilométerre lévő megfigyelő csillagásznak. Egész hálózatot hoztak létre, és hát például most a déli féltekén telepítenek ilyen kis távcsöveket, és mondhatjuk büszkén, hogy a mi nálunk végzett csillagászok közül is többen részt vesznek ebben a munkában. Az eddig felfedezett bolygóknak, ha megnézzük a tömegsugár diagramját, tehát a tömegüket és a sugarukat, akkor láthatjuk, hogy a bolygók többsége az ilyen óriás bolygó, vannak a Jupiternél még sokkal ritkábbak is, meg sokkal sűrűbbek is, és a szuperföldek száma nagyon kevés. Szuperföldnek hívjuk a néhánytól 10 föld tömegig terjedő exobolygókat. Ha már megvan a tömeg spektroszkópiából, és megvan a bolygó sugara fedési módszerből, akkor már sűrűség is van, és lehet csinálni bolygómodelleket. Hát ugye ezen óriás bolygóknak van egy vastag légköre, aztán a nagy nyomás miatt folyékony állapotú fémes hidrogén található, majd a közepükben egy nehezebb elemeket tartalmazó sűrű mag. Az exobolygók felfedezésében egy új korszakot nyit az, hogy direkt ezzel a céllal felbocsátottak űrtávcsöveket. A francia és európai űrügynökség kooperációban a Koró nevű űrtávcsövet 2006-ban, és most idén, évelején a Kepler nevű űrtávcsövet, ami amerikai. Hát várható, nem hogy várható, már most vannak szuper eredmények. Nézzük a Koró eredményeiből néhányat. Ugye, hogyha egy exobolygó kering a csillaga körül, akkor ugye, ahogy megy be mögé, egyre nagyobb csillagsütötte rész mutat felénk, azaz fázisokat mutattak ezek a bolygók is, és ez egy fényességváltozáshoz vezet, amit sikerült is kimutatni, ha kinagyítjuk itt a főminimumok közti vonalat, akkor látszik, hogy bizony a fázisváltozás miatt van egészen addig egy növekedés, míg bemegy a csillag mögé, aztán pedig egy csökkenés. Egy másik nagyon érdekes eredmény, a Koró Exo 3b, egy körülbelül Jupiter méretű égitest, amelynek a tömege majdnem 22 Jupiter tömeg. Ha kiszámoljuk az átlag sűrűségét, kijön az, hogy kétszeres ólomsűrűség. Kétszeres ólomsűrűséggel egy Jupiter. Mi a csuda lehet ez? Nem tudjuk. Fogalmunk sincs még jelenleg. A Kepler űrtávcső főtükre, az egy 140 centi átmérőjű homorú tükör. A Keplernek a megfigyelési zónája az az égnek egy bizonyos területe, stabilan arra néz, és a Kepler űrtávcső az nem is a Föld körül kering, hanem a Nap körül. Nap körül, egy földpályához hasonló pályán. A Kepler egyik szenzációs eredménye a magyar csoport által felfedezett hetedik fedési exobolygónak ilyen a fényváltozása, a fönti kép a földi távcsövekkel mérve, látszik, hogy nagyon zajos. A Keplernek tessék nézni a méréseit ehhez képest. Gyakorlatilag a vonal vastagságban benne van. tehát egészen elképesztő. Ha ezt most kinagyítjuk, akkor ugye itt is látszik, hogy a fázisokat itt is meg lehetett határozni. Lehet-e valamit tudni a légkörükről az exobolygóknak? Hát hogy ne lehetne, hogyha a fedési esetről van szó, akkor ugye a csillag fénye átvilágít, átsüt a bolygó légkörén, jön felénk a fény, fölbontjuk prizmával vagy ráccsal, és előállítjuk a színképet. És megnézzük a színképet akkor, amikor nincs a bolygó a csillag előtt, meg amikor ott van a bolygó a csillag előtt. És a kettő különbsége az arra utal, hogy mi jön létre a bolygó légkörben. Így sikerült az egyik csillag körül nátriumot kimutatni, illetve egy másik ilyen fedési esetnél széndioxidot, szénmonoxidot és vízgőzt, valamint metánt is. És ezek a gázok azért ugye a Föld légkörébe is előfordulnak, és utalnak esetleg az ottani életre. Ha egy ilyen rendszerben van egy második bolygó, tehát van egy bolygó, ami fedéseket mutat időnként, ha van egy másik is, ha nem is mutat fedéseket, akkor is megmozgatja ő is a csillagát, ezért aztán a fedés időpontja, tehát mikor történik a fedés, az attól függ, hogy éppen milyen relatív helyzetben vannak ezek, és a látó irányban mikor esik egy vonalba a csillag meg a fedési bolygó. Tehát magyarul, ha van még egy bolygó a rendszerben, akkor a fedés, a másik bolygó fedésének időpontjában egy lötyögés tapasztalható, ilyet is találtak, igaz, hogy eddig csak egyet. Ha valaki megnézné a mi naprendszerünket, mégpedig a Marsot, a Földet, a Vénuszt, a Merkurt, és onnan nézni, ahol ezeknek a bolygóknak a pályasíkja van, akkor időről időre látná a Merkur, Vénusz, Föld átvonulásokat a napkorong előtt. Igen ám, de a átvonulási fényességcsökkenés, a fedéseknek az időpontja, a közepe, az ilyen furcsa módon változik, itt másodpercekben látszik, hogy bizony mindegyik bolygónál ennek az az oka, hogy sok bolygó van, sok bolygó különböző módon változtatja a napnak a pillanatnyi helyzetét. Jó. Mert lehet-e valamit mondani a holdakról, hogy van-e egy exobolygónak esetleg exoholdja? Hát talán lehet, hiszen a hold is kitakar a csillagból, hogyha elé kerül, és ez a hold hatása, a hold kitakarása és a bolygó kitakarásának egy ilyen eredő fényességcsökkenési görbéje lenne. Hát miért is fontos az, hogy ilyennel foglalkozzunk? Hát azért, mert mint ahogy a mi naprendszerünkben is vannak óriás holdak, ugye Jupiter, Szaturnusz körül, ezért az exo-óriások között is lehettek akár földméretű exobolygók, exoholdak is, amelyen esetleg a helyi körülmények olyanok, hogy evolúció számára, életkialakulás, evolúció, netán civilizáció kialakulására alkalmas lehet. Itt az egyetemen egy doktorandusszal, ifjú kollégámmal együtt tanulmányozzuk az exoholdak kimutatásának lehetőségeit, és hát elég jó kis eredmények születtek már ebben a témakörben. Hogyha egy bolygó eltakarja a csillagát, akkor először, hogyha erre forog a csillag, most fölülnézetből vizsgáljuk, akkor a felénk beforduló részt takarja el először, ami kék eltolódást okoz, majd később a tőlünk elforduló, távozó részből takar ki, ami vörös eltolódást mutat. Ez az úgynevezett Rossiter-McLaughlin effektus. Ennek felhasználásával csuda dolgokat lehet még kimutatni, például azt is, hogy egy bolygó renitens módon nem az anyacsillag egyenlítői síkjába kering, hanem az anyacsillag egyenlítői síkjával igen nagyszöget bezáró pályasíkot kering. Találtak ilyeneket. A magyarázat talán az lehet, hogy régebben egy másik bolygóval ütközés történt, és ez a hatás billentette ki a pályasíkját a bolygónknak. Még egy érdekes kis módszer, a gravitációs mikrolencse módszer, hogyha van egy távoli csillag, és itt vagyunk mi, mint megfigyelők, obszervatórium, és köztünk elhalad egy objektum, nagy tömegű objektum, akkor a távoli csillagnak a fényét eltéríti, ugye ez a gravitációs fényeltérítés, a relativitás elmélet ezt már részletesen tárgyalta, és sokkal több fény fog hozzánk érkezni a távoli csillagról, mintha nem lenne köztünk ez a lencséző csillag, úgyhogy felfényesedni látjuk erre az időre a csillagunkat. És hogyha a lencseobjektum nem egyedülálló csillag, hanem van bolygója, akkor a bolygó is megcsinálja maga lencsézését, az is fölfényesíti, igaz, nagyon rövid időre a háttércsillagot. Tehát ez a csillag hatása, ez pedig a lencseobjektum bolygójának esetleges hatását mutatja. Hogy erre is van példa, valóban néhány, kb. 10 esetben találtak már így bolygót, megjegyzem, hogy ez a kettős fölfényesedés nem két bolygót jelent, hanem egyet, mert ilyen hatást is okozhat. Végül pedig még egy érdekes módszer a pulzárok esetén. A pulzárok gyorsan forgó, nagyon pici, sűrű neutroncsillagok, ilyen szupernova robbanások maradványai, amelyeknél a forgástengely nem esik egybe a mágneses tengellyel. Következésképpen, hogy forog nagyon gyorsan a csillag, a mágneses tengely így csinál, precesszál, és hogyha éppen felénk mutat, akkor felfényesedni látjuk rövid időre a csillagot, mert ezen nyaláb mentén erős fénykisugárzás is van. Ezek az impulzusok atomóra pontossággal szoktak jönni a pulzárokról, mert stabil a forgásuk. Igen ám, de néhány esetben azt tapasztalták, hogy ezek az impulzusok hol sűrűbben jönnek, hol ritkábban jönnek időben. És ennek az egyik legjobb magyarázata az, hogyha a pulzár nincs egyedül, hanem van egy társa, amelyel együtt keringenek a közös tömegközéppont körül, és a pulzár villogása, amikor a megfigyelőhöz közeledik, sűrűbb, amikor távolodik, ritkább. Tehát ezen impulzusok modulációjából kimutatták néhány pulzárnál, hogy vannak sötét kísérői, és meglepő módon néhány föltömeg, sőt egy egész picike tömegűt is így fölfedezni véltek. Hát akkor nézzük, az eddig fölfedezett bolygók közül ezek a piros gombócok, ezek a színképi módszerrel találtak, a háromszögek, itt távolabb a csillagtól ezek a direkt képalkotással, bejelöltük Jupiter, Saturnus, tehát a Föld és a földtípusú bolygókat is, gravitációs mikrolencse, ez a csúcsán álló négyzet, vagy rombusz, és a négyzetek a pulzár bolygót jelképezik. Hol legyen bolygó egy csillag körül, hogy esetleg rajta élet is kialakuljon? Hát, definiálni szokták az életzónát, vagy lakható zónát, egyszerűen az a zóna, ahol a csillagról jövő fény a bolygón lévő vizet a fagyás és a forráspontja közöttinek tartja. Tehát ahol most a légkörtől eltekintve 0 és 100 Celsius fok közötti a csillagtól kapott energia alapján a hőmérséklet. A forró csillagok körül nagy ez az életzóna, és vastag a G, tehát ez a földtípusú csillag körül. Úgy néz ki, hogy nálunk beleesik a Vénusz, a Föld és a Mars is. A nagyon gyakran előforduló vörös törpe M színképű csillagoknál viszont nagyon szűk és nagyon közel van ez a lakható zóna az anyacsillaghoz. Most már csinálnak ilyen modelleket is, hogy például egy földtípusú bolygó, attól függően, hogy milyen messze kering a csillagától, lehet sivatag bolygó, dzsungel, jég vagy vízbolygó. És hát ugye szerencsére a miénk ez a negyedik. Tehát vannak szárazföldek és vannak vizek is. De ha nem vigyázunk, akkor könnyen lehet, hogy a sivatag bolygó felé haladunk. A Földet, ha valaki megnézi, mármint a légkörét, színképét, akkor ugye talál benne ózont, oxigént, vízgőzt, széndioxidot, metánt, ugye ez főleg az élőlények csinálják. Tehát lehet a szén és víz alapú életre valahogy következtetni. Még azt is meg lehet mondani távoli bolygónak a színképéből, hogy van-e rajta növényzet, mert a növényzetnek van egy nagyon jellegzetes fényvisszaverése az infravörös tartományban. Tehát a látható fény után a hőhullámok tartományában. Hát így szokták ugye a műholdról is meghatározni, hogy hol van kukorica vetve, meg hol van, illetve nem vetve, már ahol nő, és hol van búza, mert másképp verik vissza a fényt. És azt is lehet látni, hogyha úgynevezett száraz növényzet van egy bolygó felszínén. És akkor nézzük nagyon röviden meg, hogy hol keressünk életet, például a naprendszerünkben. Hát az első célpont a Mars. A Marson ugye tudjuk, hogy volt víz, kiszáradt folyómedreket is találtak, és most is van víz, mind a jégsapkákban, mind pedig a Marsnak a talajában, és nagyon érdekes, ilyen szezonálisan, időszakosan, ilyen sötét foltok látszanak a pólusokhoz közelebbi vidéken. Egyes kutatók szerint, vannak köztük magyarok is szép száma, ezek ilyen alga, moszat vagy bacillus telepek is lehetnek. Hát sokat nem tudunk így messziről mondani, oda kellene menni és mintát kellene venni. Hát a régebbi elképzelések elég furcsák voltak, hogy hol milyen fajta élőlények lehetnek, és ugye hozzá kell tennünk, hogy szinte bármilyen idegen élőlényt képzelünk el, valahogy a földiekből rakjuk össze. Hiszen a földi élet annyira változatos, hogy nagyon nehéz elképzelni valami gyökeresen másfajta életet. Hát az egyik potenciális élőhely az a Jupiter óriás holdjai, mégpedig ezek közül is, főleg az Európa. Az Európa olyan, mint egy biliárd golyó, olyan sima, jég borítja, de valószínűleg a jégkéreg alatt egy ilyen kásás, jeges víz, vagy esetleg rendes vízből álló óceán is lehet. Tervezik is, hogy egy szonda oda megy, és valahogy leolvasztja magát, és keresi az élet nyomait. Azt se felejtsük el, hogy az élethez a körülmények, azok csak az emlősök számára olyan szigorúak. Tehát, hogy mi milyen pH értéken, mennyire lúgos vagy savas környezetben, milyen nyomáson, milyen hőmérsékleten érezzük jól magunkat, az elég szűk. De a mikróbák azok nagyon tág tartományban, úgyhogy nagyon sok zordnak tűnő körülmény között is elképzelhető élet kialakulása. És akkor még egy-két dolog, hogyha a dínók nem pusztultak volna ki, már nagy részük 65 millió éve, akkor úgy gondolják néhányan, hogy ilyen humanoidhoz hasonló melegvérűvé válhattak volna egyes dínófajták. Az emlősök nem jutottak volna térhez, és lehet, hogy a csúcson most nem ez az ember nevű emlősfaj lenne, hanem egy ilyen hüllő típusú. Hát, hogy mi lesz a fejlődés a Földön a továbbiakban, az ugye nehéz megmondani, minden esetre elég rossz kilátások vannak. De tegyük föl, hogy nem fog elkorcsosulni az ember, és akár csillagközi űrhajókat is gyárt. Van is erre már sok terv, a Daedalus, bár még ugye a Holdra sem mentünk vissza. Hát 37 éve járt utoljára ember a Holdon. A Marsig meg még, hogy most megint kitolták, hogy majd ma 2030-valahányban megyünk csak a Marsra. De azért a merész tervek megvannak, és hát nem árt egy kicsit azért fantáziálni. Tegyük föl, hogy már megvan a csillagközi űrhajó. Tudjuk, hogy rengeteg exobolygó van, földtípusúakat is találunk hamarosan, százával, az űrtárcsöveknek köszönhetően, figyeljék majd a híreket, egy pár hónapon belül százával lesznek új exobolygók. Tegyük föl, hogy az otthonunkat elhagyja két űrhajó, két telep, két ilyen expedíció, közeli csillagokhoz elmennek, 500 évenként ezt megteszik mindenütt. Tehát 500 év alatt úgy megerősödik egy új embertelep, hogy építenek újabb űrhajót, és azok is kétfelé elmennek. És így lehet látni, hogy a tizedik lépésben 5000 év alatt elképesztő mennyiségű helyre juthatunk el, sőt, ebben az ütemben szűk 4 millió év alatt a teljes tejútrendszert kolonizálni lehet, betelepítjük. Aztán lehet, hogy visszaérnek ide hozzánk, csak nem ismernek valószínűleg egymásra, hát 4 millió év alatt eléggé elfejlődik a külső is, meg a belső is. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy ez a 4 millió év, ez valami szempillantás egy galaxisnak az életében, meg egy naprendszer életében is, egy villanás, 4 millió év. És ehhez kapcsolódik az úgynevezett Fermi paradoxon. Fermi azt mondta, hogyha tényleg van sok civilizáció a galaxisban, akkor már régen ide kellett volna, hogy érjenek, valahogy látnunk kellene őket. Mivel nem látjuk őket, ezért könnyen lehet, hogy egyedül vagyunk. És akkor röviden visszatérve, az évek során felfedezett exobolygók lehet, hogy már számuk szépen növekszik, idén még várható egy sor, és ez, mondom, százával fog az űrtávcsövek miatt tovább növekedni. Van egy internetes ajánlatom, az exoplanet.eu az egy teljes katalógus az exobolygókról, minden adatuk lekérdezhető, sőt ábrázolni is lehet bármelyik adatuk függvényében, bármelyik másik adatukat. Jelenleg, hát most újra kellett csinálnom, mert tegnapi letöltés nem volt jó, mert fedeztek föl egy újabbat ma. Tehát jelenleg 375 exobolygót ismerünk. A legtöbbet a spektroszkópiai, ugye Doppler effektusos módszerrel találtak, 348-at. Ezekből 63 még fedési bolygóként is megmutatkozott. Mikrolencsével 9 bolygót, közvetlen képalkotással 9 bolygót, és a időbeli rötyögésével, a pulzárjeleknek, vagy hasonlónak 7 bolygót találtak összesen 4 rendszerben. És a Szegedi Csillagvizsgáló honlapján is sok-sok olvasni való van magyarul is ebben a témakörben. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Köszönöm. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mikorra várható, hogy az ember elrepülhet egy másik csillagbolygójához?
Hát erre a pontos válasz az, hogy fogalmam sincsen. A kevésbé pontos az, hogy hát ugye, ahogy említettem is, vissza kéne menni a Holdra, ott bázist csinálni, aztán ott építeni Mars űrhajót, elmenni a Marsra. Az, hogy a közeli csillagokhoz eljussunk, ahhoz rendkívüli technikai fejlődése van szükség. Egészen újfajta üzemanyagokra, újfajta hajtóművekre, és még így is, hogyha a fénysebességnek akár a tizedét is el tudnánk nagy nehezen érni, akkor is nagyon hosszú ideig tartana az út. Hát hogy a naphoz legközelebbi csillag 4-5 fényévre van tőlünk. A fénynek is ennyi időre van szükség. Hát akkor mire mi oda elmegyünk, az évtizedek, még hogyha a relativisztikus idő dilatációt is figyelembe veszük, akkor is. Mire visszaérnének netán onnan, biztos megöregednének. A Földön meg még jobban. Tehát magyarul a csillagközi utazás jelen pillanatban a fantázia világába tartozik, de nagyon érdekes, és szeretünk rajta gondolkodni.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy az volt a benyomásom az előadásából, hogy inkább ilyen Jupiter-típusú bolygókat tudnak felfedezni. Ezt most azt szeretném megkérdezni, hogy abból fakad, hogy inkább Jupiter-típusú bolygók képződnek, vagy hogy a Föld-típusú bolygókat nehezebb észlelni?
Teljesen jogos a kérdés. A Jupiter-típusúakat sokkal könnyebb felfedezni, hiszen gondoljuk meg akár a spektroszkópiai úton, hiszen nagyobb tömegű jobban megmozgatja a csillagát, akár átvonulásos módszerrel, nagyobb bolygó többet kitakar a csillagából. Viszont az, hogy eddig a döntő részben csak ilyeneket találtunk, az nem jelenti azt, hogy főleg ilyenek is vannak, hanem a kisebbeket majd most tényleg az űrtávcsövek segítségével fogjuk felfedezni. Minden esetre az nagyon furcsa és érdekes, hogy az eddigi rendszerek, hiszen van 4-5 bolygót tartalmazó rendszer is, amit már felfedeztünk, nem hasonlítanak a mi naprendszerünkhöz. Tehát amit korábban gondoltunk, hogy hát valószínűleg így néz ki a többi is, hogy kicsik, sűrűk belül, nagyok, ritkák kívül, nem. Nem így néz ki. Tehát nyilván az embert az is hajtja ezen szakterületen, hogy majd eljutunk-e oda, hogy a naprendszerünknek a különlegességét esetleg megértjük, illetve elkönyveljük, mert lehet, hogy akkor az élet kialakulása is egy elég különleges dolog, egy ilyen csillaghoz megfelelő távol lévő kőzetbolygón. Tehát ez még nincs eldöntve. Valószínűleg sok kisebb bolygó van, csak ezeket még nem sikerült kimutatni.
Egy olyan naprendszerben, ahol két nap van, ott egy esetleges bolygó milyen pályán kering?
Ez is tényleg nagyon jó kérdés. Találtak ilyet is, olyat is. Tehát ugye, ha van egy kettős csillag, akkor ott elképzelhető az, hogy a bolygó az csak az egyik csillag körül kering. Ezek hát az úgynevezett szatellita, vagy S-típusúak. Illetve van a másik, amikor egy szoros kettős csillag van, egymáshoz közeli két objektumban, és tág bolygópálya mindkét csillag körül kering. Ilyet is, olyat is találtak már. Na most nyilván, hogyha a bolygó mindkét csillag körül kering, akkor hol az egyikhez, hol a másikhoz van közelebb, ezért aztán a csillagokról érkező fény mennyisége, energia időben változhat. Tehát, hogyha most arra gondolunk, hogy jó-e a bolygón lévő esetleges életnek az, hogy kettős csillag körül kering, akkor az nem biztos, hogy a válasz, hogy igen. Tehát egy kettős körül keringő bolygón lehet, hogy a hőmérséklet sokkal jobban ingadozik. Valamint, hogyha csak az egyik csillag körül kering a bolygó, akkor idővel lehet, hogy a másik csillag hatása mégiscsak jelentősen megfogja a bolygó pályájának az adatait, például a méretét a pályának, vagy a lapultságát változtatni. Perturbálja, zavarja a bolygót. Idővel lehet, hogy ez is előállhat. És mondom, hát vannak olyan bolygók, hogy kering egy csillag körül, közel, egy forró Jupiter, és távol pedig kering még ráadásul egy kettős csillag ezen fő komponens körül. Ugye ilyet is találtak már.
Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Gulyás László, a Szegedi Tudományi Egyetem mérnöki karának docense tartja meg politikai kalandor vagy dicső államalapító, avagy Edvard Beneš szerepe a jelenig húzódó közép-európai problémákban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!